A magyar tőzsde közel van. A parketten hazai cégek magyarul beszélő papírjai várják, hogy megszólítsd őket. Légy szinkronban befektetéseiddel. Színes, széles vásznú magyarul beszélő tőzsde blokk a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Budapesti Értéktőzsde ZRT. Keresd a hazait, keresd a hazaival.
Köszönöm szépen, Tunkli Dániel, a Concord Értékpapír ZRT elemzője a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat!
Na hát, veled is futnánk egy kört Váber érzőügyben, ezt megtettük már másik két elemző kollégáddal más cégektől. Azon vagyunk, hogy feltárjuk a hallgatók előtt, ki mit lát, minél több oldalról közelítsünk a cég felé. Ugye a mai napon még, aki lemaradt, esetleg gyorsan beadhatja a jegyzését, hogyha érdeklődik a társaság iránt. Hát nézzük akkor, hogy ti hogyan látjátok a cég helyzetét, gazdálkodását, mi az, amire érdemes figyelni, kockázatok, előnyök, árazás, mindenre kíváncsiak vagyunk.
Én ott kezdeném akkor első körben, hogy múlt hét pénteken, amikor Bécsbe utaztunk egy találkozóra kollégámmal, akkor a Bécs-Budapest, illetve a visszafele úton is 42 kamion, Váberes kamionnal találkoztunk, ez nagyon megnyugtató volt, hogy láttuk, hogy szépen üzemel a vállalat. És ugye akkor hasonlóan tekintünk.
Kicsit fókuszban lehet a cég, hogyha ezt számogattátok.
Hát igen, sokat beszélgetünk róla, ez tény. Meg feltűnő is volt, és tényleg az látványos, hogy a HMZ kamionból ott mi pár ugyanat láttunk egy csomót. Ugyanakkor nyilván a tranzakció is nagyon érdekes, hiszen egy hatalmas, magyar viszonylatban hatalmas szereplő jön a tőzsdére, azt hiszem 10 éve volt utoljára ilyen szignifikáns tranzakció. Ez mindenféleképpen pozitív, hogy a magyar tőzsdén újra jön egy ilyen nagyobb, azt hiszem 5. szereplő lesz a
Igen, azt hiszem úgy szoktuk mondani, hogy ahogy a 6. legnagyobb cég a tőzsdén, és az 5. legnagyobb súlyú BUX tag, azt hiszem igen. ez így pontos
definíció. Ez így a legprecízebb is, és ami ugye bár mindenféleképpen pozitív, hogy ha minden jól megy, akkor a free float az magas lesz, és van esély, hogy ezzel lehet kifejezetten jól kereskedni.
Ez a közkészhánya, tehát az a rész, ami ugye hozzáférhető bárki számára, nem üldögél rajta alap, nagy befektető, többségi tulaj, ha nem pörög a tőzsdén.
Így van, és mivel ez egy ciklikus iparág, ezért valószínűleg hasonlóan még a vízhez, ez egy jó trédelhető papír lehet, hogyha minden jól megy.
Na, akkor picit kezdjük az iparági környezettel, hogyha már erre kitértünk. Az, hogy áll így hazai nemzetközi viszonylatban?
Én egy kicsit messzebbről nézem.
Még messzebbről, jó?
Ilyen top-down nézem, és hogyha mondjuk azt nézzük, hogy mi kell ahhoz, hogy egy ilyen fuvarozási cég jól működjön, akkor azt lehet megállapítani, hogy most a jelenlegi környezet a lehető legjobb, hiszen nagyon alacsonyak a hozomok, kamatok, és a nő közben az európai növekedés, a fogyasztás is élénkül, tehát hogy nehezen tudsz elképzelni ennél pozitívabb környezetet, alacsony üzemanyag költségek is vannak, tehát mindenféleképpen ez jó. Az egyedüli negatív ilyen makróhatás az ugye már bérek, és ebből volt a magyar gyökerű cégnek egy nagy versenyelőnye, hogy a munkaerő költsége az alacsonyabb volt a versenytársakhoz képest, és most azt látjuk, hogy ezt azért az egyébként nagyon liberális Európai Unióban ezt a versenyelőnyt, ezt most meg akarják szüntetni a nyugati országok, ami nyilván egy negatív hatás minden régiónkban működő cégre.
Aha, és ez egyébként mekkora költségtétel egy ilyen cégnél? Mert ugye az biztos, hogy az üzemanyag a legnagyobb, csak hogy így kipuhatoljuk, hogyha itt emelkedésre, béroldalról, bérköltség emelkedésre kerül sor, az mennyiben érintheti, vagy milyen mértéknél fájhat a cégnek?
Szerintem ez pont az elmúlt két évben lehetett látni az eredményeken, hogy azért ennek nagy hatása van. Aha. Az elmúlt két év az azért lett relatíve profit szinten kevésbé kiemelkedő, mert pont ezek a bérnövekedések már beépültek. Ezért én inkább úgy nézem ezt, hogy ez jövőbeli kockázatként kevésbé szignifikáns, mert már egy nagy része beépült, mert a német kamionos bére és a magyar kamionos bére azért sokkal közeledett egymáshoz. Inkább most ami ezzel kapcsolatban érdekes, hogy nemrég volt egy ilyen tervezett Németországban, hogy nem aludhatnak a kamionjaikban a sofőrök, és ez mondjuk azért egyébként sok szempontból negatív, olyan szempontból is, hogy akkor ki vigyáz a rakomány, olyan szempontból is egy fölösleges költség, mert sok esetben ezek a modern kamionok ezek kényelmesebbek, mint azok a hostelek, amik ott vannak az autópálya szélén. Tehát, hogy meg lehet oldani, de nem szép dolog, hogy ilyeneket sújtják a magyar kamionos céget.
Jó, akkor haladjunk tovább esetleg ilyen cég specifikumokkal, mint például ugye azt is lehet hallani, hogy meglehetősen új, vagy az átlag életkor az autóknak alacsony, ezt nyilván finanszírozni kell, ebből van például egy hiteltömeg a cégben.
Így van. Nagyon érdekes, és ez fontos a hallgatók figyelmét is felhívni, hogy amikor iparággal hasonlítjuk össze ezt a céget a saját iparágával természetesen, akkor az nagyon fontos megnézni, hogy a versenytársak azok birtokolják-e a flottát, a kamion flottát, vagy leasingelik, operatív leasinget, ami ugyebár nincs kimutatva a mérlegükben. Tehát amikor számolunk egy eladósodottsági mutatót, mondjuk egy net debt to EBITDA, tehát hogy az eladósodottságot az eredményre vetítjük, akkor vannak olyan cégek, amiknek ez fantasztikusan pozitív ez a mutató, na általában azok a cégek operatív leasinget használnak, vagy nem is veszik meg egyáltalán a flottát, nem is bérlik a flottát, hanem csak magát, a logisztikai szoftvert, a tudást adják el. Úgyhogy igazániból ahhoz, hogy almát almához hasonlítsuk, ezekkel adjusztálni kell, és úgy igazániból annyira szignifikánsan a Waber nincs eladósodva, mint mondjuk a versenytársai, közvetlen versenytársai, de az tény, hogy ez egy viszonylag alacsony profit marginú, nagy leverage, nagy eladósodottsággal rendelkező iparág és ez a szektor, tehát hogyha ha esetleg baj van, akkor nagyon a ciklikusság miatt nagyon nagy kilengések lehetnek, de ez természetesen fölfele is lehet. Hogyha szépen megy a növekedés, az európai fogyasztás tovább emelkedik, akkor ez lehet fölfele is, és éppen ez az, hogy a nagyobb kockázathoz nagyobb hozam is tud társulni.
Igen, és épp ezzel kezdted, hogy most pont ehhez ideális a környezet, tehát a működés az így a közeljövőben az jól alakulhat.
Ami még kérdés, hogy most ugye lesz ez a lengyel akvizíció, megveszik a linket, és én azt nézem, és az nekem a pozitív view-m a céggel kapcsolatban, hogy így ilyen akvizíciók által tud majd növekedni, hiszen nagyon-nagyon fel van darabolódva ez a piac, sok kis egy-két kamionnal rendelkező cég van, és ezeket összegyűjtögetve kisebb egységeket lehetne növekedni, és az tudna egy nagyon sikeres növekedési sztorit indukálni későbbiekben.
Aha. Erre egyébként van kilátás? Tehát vannak már célpontok? Meg van erre fedezet, vagy ezt esetleg folyamatosan tőkepiaci műveletekkel fogják finanszírozni? Tehát lehet számítani még esetleg további részvénykibocsátásra, kötvénykibocsátásra, erre mit lehet tudni?
Szerintem én azt mondanám, hogy igen, tehát ez a cég valószínűleg nem idén, most ezt le kell zárni, ezt a lengyel tranzakciót be kell olvasztani, a szinergiákat meg kell találni, és nyilván 2-3 éven belül azért valószínűleg újabb célpontok jöhetnek szóba, és igen, teljesen igazad van, hogy ezt valószínűleg tőkepiacról érdemes finanszírozni, és valószínűleg inkább részvény irányból, mint sem kötvény irányból, hiszen a cég alapból el van adósodva, tehát azt én nem növelném tovább,
igen.
Az most így optimális nagyjából, inkább akkor legyen egy SPO, egy újabb kibocsátás, és akkor abból lehetne ezt megoldani.
Oké, akkor még egy szót az árazásról, ugye 5100 és 6200 forint között alakul majd valahol a kibocsátási ár, ugye az ármegállapítás majd az árás követően pár nappal történik. Erről mit tudunk mondani, hogy az első szemlélő vagy a külső szemlélőnek itt egy 20%-os különbség van, tehát itt azért valami komoly dolognak kellene, hogy ezt elbírja, mert ugye nem mindegy, hogy 5001 vagy 6200.
Igen, és tényleg nagyon sok függ attól, hogy ki hogyan nézi a céget, az iparágat. Tényleg az, amit korábban is mondtam, hogy nagyon nehéz olyan versenytársat találni, aki egy az egybe ugyanezt csinálja, és ahhoz hasonlítani. Aha. Hogyha talál is az ember, akkor mondjuk az egy svájci cég, és azért ezt úgy akármennyire optimistek vagyunk, vagy pessimisták, azt idezőbb és váltsunk egy magyar cél összehasonlítani, egy az egyben nem lehet. Tehát, hogy azért itt vannak olyan faktorok is, hogy amik meghatározzák két különböző országot. De azt lehet mondani egyébként, hogy ezeket megvizsgáljuk, hogy azért az iparági átlagos szorzóhoz mondjuk a cégértéket, az eredményességre vetített szorzónál, EBITDA-nál, hogy ez egy nagy diszkontot adtak az árazásnál, még az árság közepével számolva, amibe belefér az országdiszkont, belefér a likviditási diszkont, egy csomó minden. Hogyha így nézzük, akkor nem tűnik drágának a papír, csak azt is figyelembe kell venni, hogy milyen kockázatokat rejt egy ilyen ciklikus iparág.
Világos. Oké, hát köszönjük szépen, Dani, hogy veled is beszélhettünk a társaságról, mert hogy ugye még a mai napon a lemaradók szaladhatnak és leadhatják jegyzésüket, hogyha érdeklődnek a részvények iránt. Úgyhogy köszönjük még egyszer, jó munkát és szép napot neked.
Sziasztok, szép napot.
Szia. Tunkli Dániellel, a Concord Értékpapír ZRT elemzőjével beszélgettünk a Waberersről.
Használd ki a hazai piac adta lehetőségeket. Kereskedj itthoni blue chipekkel, vagy akár a kisebb kapitalizációjú cégek részvényeivel. A rovat támogatója a Budapesti Értéktőzsde ZRT, mert semmi sem jobb, mint a hazai.